Kedves revizor nézők és olvasók, szeretettel üdvözlök mindenkit a Revizor Online kritikai portál szakmai beszélgetéseinek mai alkalmán. És ma egy olyan viharról fogunk beszélgetni, amely akkor keletkezett, amikor Joe Biden elnöki beiktatásán színre lépett Amanda Gorman, egy fiatal fekete költőnő, aki elszavalta a The Hill We Climb című versét, ezt majd megvitatjuk. És ennek a versnek, illetve a versnek önmagának is volt számos következménye, de a külföldi kiadások kapcsán támadt igazi, vagy kavarodott csak igazi vihar, amikor megtudta a nemzetközi közvélemény, hogy a külföldi fordítások sorában a holland kiadó, a Meulenhof kiadó márciusban szándékozott megjelentetni a verset, illetve az egész kötetet, és ekkor színre lépett egy szürinámi aktivista, Janice Döll, aki kifogást emelt a fordító személye ellen, mégpedig Marieke Lucas Reinefeld személye ellen, azon az alapon, hogy a kiválasztott fordító sem nem fekete, sem nem nő, és még ezen kívül a nemi orientációja sem bináris. Reinefeld magát úgynevezett genderfluid identitásúnak határozza meg, de ez talán már túl részletekbe menő ő volna. Tehát a dolog számos hullámot vert, külföldön is és itthon is. Úgyhogy mai beszélgető partnereimmel, akik műfordítók, tehát szorosan érintettek ebben a témában, erről fogok beszélgetni. Hadd mutassam be őket. Gera Judit, hollandos műfordító, egyben az ELTE Néderlandisztika tanszékének professzor emeritája, Bán Zsófia, író, esszéista, amerikanista, szintén az ELTE oktatója, Nádori Lídia, németes műfordító, a Műfordítók Egyesületének elnöke, Kövesdi Miklós, angolos műfordító, egyben újságíró, Szeretlek Magyarország újságírója, én pedig Merényi Ágnes vagyok, a Revizor Online kritikai portál irodalmi szerkesztője, szintén angolos műfordító. Hát akkor most azt kérdezném, kedves kollégák, hogy titeket mi zaklatott fel, ha felzaklatott ebben az ügyben? Ez egy álkérdés, mert tudom, hogy felzaklatott benneteket, mert Lici a Revizor oldalán írt egy hosszú reflexiót erről az ügyről, Miklós pedig két cikket is közzétett a Szeretlek Magyarország hasábjain. Parancsoljatok!
Nagyon nehéz megragadni a kezdőpontot ennek a történetnek, a magyarországi begyűrűzésének a kezdőpontját. Én mégis tennék rá egy kísérletet. Nekem a kezdőpont az egy nagyon rövid cikk volt a HVG online oldalán, aminek az volt a címe, ezt föl is jegyeztem magamnak, hogy visszalépett Amanda Gorman verseinek holland fordítója, akiből hiányolták, hogy nem nő és nem fekete. Tulajdonképpen az általad is emlegetett Janice Döll aktivistának, újságírónak a vitacikkét, illetve az ennek a nyomán kialakult, a közösségi médiában kialakult vita nyomán, illetve a holland fordító visszalépése nyomán keletkezett a cikk, és tulajdonképpen már a címe, mármint a HVG cikknek a címe már egy... Miután elolvastam nagy nehezen, mert nem vagyok holandos, a Döllnek a cikkét, rájöttem, hogy milyen hihetetlenül eltorzítja tulajdonképpen a Döllnek a mondani valóját. Nagyon érdekes adalék egyébként, tehát amit akarok mondani tulajdonképpen, hogy abban, hogy kialakult egy vita, és abban, hogy itt nagyon sokan fájdalmasan érintve érzik magukat, abban szerintem nagyon nagy felelőssége van a médiának. Tehát, hogy valakinek a gondolatmenetét, vagy több elemből álló gondolatmenetét hogyan tálalja, hogyan adja tovább egy olyan kultúrkörbe, ahol nem tudják visszakövetni az emberek az eredeti gondolatmenetet. Szóval itt eleve mindjárt ahogy belépett Magyarországra ez a történet, a magyar nyelvű sajtóba, úgy torzult el, majd mindjárt elmondja Zsófi, Miklós, Judit, hogy micsoda torzult el, és hogyan. Az én első reakcióm is a felháborodás volt, mert én is ennek a cikknek a nyomán találkoztam először a visszalépés történetével, és találva éreztem magam, szerintem mindannyian találva érezzük magunkat fordítók, hiszen mindannyian fordítottunk már, vagy én éppen akkor egy olyan szerzőnek a könyvén dolgoztam, akinek az élet tapasztalataiból szinte semmivel nem tudok azonosulni, saját élettapasztalataimat nem tudom összevetni az övével, mégsem gondoltam egy pillanatig sem, hogy ne lennék jogosult, vagy ne lennék képes lefordítani az ő könyvét. Csak azt gondolom, hogy itt van egy alapvető félreértés, hogy Döll nem erről beszélt.
Igen, tulajdonképpen ki akartam volna térni arra, hogy a magyar sajtó, tehát egy reflexiója, hogyan egyszerűsíti le ezt a kérdést, de hát azt gondolom, hogy ugye a történés az mégiscsak az volt, hogy és az nem a magyar sajtó műve, hogy a fordító Reinefeld történetesen visszalépett, tehát önszántából lépett vissza, mégpedig egy közösségi kulturális nyomás hatására lépett vissza.
Én megpróbálok az érzelmeimtől egy kicsit hátralépni, mert akkor nagyon elragadnak, de hogy azt gondolom, hogy az nagyon fontos ennél a vitánál, hogy reflektáljunk arra, hogy mi honnan beszélünk. Tehát mi az a közeg, amiből mi egyáltalán megszólalunk, és ez egy homogén fehér közeg, amely hivatalos politikai indítatásból a migrációnak még a gondolatát is elutasítja, és kifejezetten ellenségesen viszonyul hozzá. Ennél fogva tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez leszivárog valamilyen módon, ez a doxa, ezek a megközült eszmerendszerek leszivárognak a társadalom legapróbb csoportjaiba is, és azért van talán az, hogy a HVG is eleve leegyszerűsít, mert egy fehér homogén közegből, mi nem látunk színes bőrűeket a villamoson, mint Amsterdamban, tehát ez egy teljesen hétköznapi, megszokott világ. A másik a hangsúlyok, hogy nem csak nyomásra lépett vissza a Reinefeld, tehát nyilván nyomásra is, ez természetes, de neki volt egy nagyon fontos mondata, ami abszolút valahogy a holland kultúrából nő ki, és azt mondja, hogy sajnálja azokat, és együttérez azokkal, akiknek az ő választása fájdalmat okozhatott. Tehát, hogy amit mi egy nagy botránynak interpretálunk, az tulajdonképpen ott egy társadalmi vita, ami mindennapos Hollandiában. Tehát, hogy nem feltétlenül botrány van, hanem történik valami, és állandóan történik valami a bevándorlókkal, a migránsokkal, ahol ez abszolút nem szitok szó, és a politikai menekültekkel kapcsolatban. Tehát, hogy a dolog ez nekünk nagyon viharosnak tűnik, de igazából egy Hollandiában egy olyan probléma, amire rá kell nézni, és amit így vagy úgy meg kell vitatni, és meg is vitatnak. Ennyit mondanék kezdetnek.
Miklós, akartál valamit mondani, úgy látom?
Csak azért jöttem arra, mert annyiféle gondolat született most bennem, míg Judit beszélt. Én onnan kezdeném, hogy szerintem ez a történet nem a Döll cikkével kezdődött. Előre elnézést, hogyha rosszul mondok neveket, ezeket nagyon nehezen jegyzem meg, hogy mit, hogy kell helyesen ejteni, hanem legalábbis én tehát a magánál a Holnaut fordítónál úgy olvastam, hogy azt írta, hogy úgy volt a történet, hogy ő kiírta ezt a közösségi médiában, hogy ő kapta meg ezt a megbízást, és erre már elindult egy reakció cunami, aminek aztán az egyik állomása volt ez a bizonyos Döll cikk, de nem ezzel kezdődött. Tehát, hogy elindult egy olyasfajta nyomás a közösségi médiában, ami lehet, hogy Hollandiában nem olyan durva, mert ezeket a bejegyzéseket nem láttam meg, hiába is láttam volna, hogy a hollandul nem tudok, de tehát ott lehet, hogy nem az a mérték, amit itt Magyarországon megszoktunk, amit látunk számos ügyben, hogy neki esnek embereknek a véleményünk miatt. És utána jött ez a cikk, ami ezt még fölnagyította, és olyan szempontból azt gondolom, hogy ez Hollandiában mit jelent, az mindenképp érdekes és hasznos, de olyan szempontból azt gondolom, hogy jogos a felháborodás, hogy ennek hatása lett a világban, és látjuk, hogy még hogyha azt mondjuk, ez a holland eset vitatható, hogy ez mennyire nyomás és mennyire szakmaiatlan vagy szakmai szempontok alapján történt, hogy végül is ennek a műfordító kollégának vissza kellett lépnie, akkor is látjuk ugye, mi történt a katalán fordítóval, aki már lefordította a egész művet és kötetet, és utána mondták, hogy hát bocs, mégsem, mert nem felelsz meg. Most jöttünk rá, hogy nem felelsz meg a profilnak, és ez végiggyűrőzött, úgyhogy mindenképpen a hatása az lett, amit mi már ott, vagy legalábbis én, bocsánat, a magam nevénből beszélek, én ott éreztem, hogy ez mindenképpen kirekesztés. Lehet, hogy Hollandiában ez nem számít annyira, vagy más a megítélése, de összességében akkor is azt látjuk, hogy ez lett az eredménye. És azért nem tetszik, vagy nem szimpatikus, hogy arra hivatkoznak, hogy ugye, hogy magától lépett vissza, hogy hát nyilván, hogyha mérlegelte, hogy mennyit érez meg neki, tehát érdemes-e kitennie magát az emberek ellenérzéseinek, amit akár adott esetben durván nyilvánítanak ki. És a másik, ami nagyon fontos, hogy mindezek ellenére azt gondolom, hogy akikre én nagyon haragszom ebbe a történetbe, az a kiadó, aki rögtön az elsőre kihátrált. Reinefeld, úgy kell ejteni, bocsánat.
Reinefeld.
Reinefeld mögül, és azt mondták, jaj, hát köszi, kedves, hogy visszaléptél, miközben ugye előtte arról volt szó, hogy azért kapták ők ezt a kiadási lehetőséget, mert a Reinefeld nevével indultak a versenybe, aki ugye Booker díjas, és azért egy jó név, ami felveti, hogy akkor most ők azt gondolták, hogy tényleg jó fordító lenne, vagy ez tényleg csak egy reklámfogás volt a részükről, de azt hiszem, most már kicsit előre szaladtam, úgyhogy... Tehát a kezdete az nekem ez volt, hogy a közönség reakciója, akik azt gondolják, hogy egy ilyen szakmai kérdőben nem az a baj, hogy van véleményük, vagy akár ennek a aktivista hölgynek van véleménye, de hogy odáig viszik, hogy megállapítják azt is, hogy szerintük jó lenne ez a fordítás, vagy nem lenne jó, és ennek a mégiscsak laikus véleményeknek van egy szakmai hatása, sőt, sok szakmai hatása.
Szerintem itt ez egy fontos szempont, ami most elhangzott, és én például a Lici cikkének olvastán is végig azt éreztem, hogy folyamatosan nézőpontot váltunk. Tehát van egy szakmai szempontrendszer, és van egy aktivista szempontrendszer. És hol az egyik oldalról, vagy hol az egyik perspektívából érvelünk, hol pedig a másikból. És ez nagyon, nagyon sokszor váltogatódik ez a nézőpont. De most már engedjük Zsófit is szóhoz jutni.
Nem, köszönöm, én érdeklődve hallgattam mindenkinek a véleményét. Azt hiszem, hogy ebben az esetben nagyon fontos azt a tágabb kulturális kontextust figyelembe venni műfordítói szempontból is, hiszen a műfordítás mégiscsak, hogyha egy kicsit szimbolikusabban gondolkozunk róla, az kultúra közvetítés. Tehát érdemes egy ilyen esetet nem elsősorban abból a szempontból nézni, és ennek nyomán hát felháborodni, hogy hát valaki azt feltételezi, hogy azért, mert a holland fordító fehér nem tudta volna olyan jól lefordítani. Ezt senki nem állította. A kiadó részéről nyilvánvalóan egy jó PR fogásnak tűnt, hogy azon túlmenően, hogy nyilvánvalóan egy jó szerzőről és műfordítóról van szó, hiszen a Man Booker díjat is megnyerte, ezt szerették volna, ezt a Man Booker díjas szerzőt összehozni Amanda Gormannal, és a kettőt egy csomagban tálalni. Tehát azt senki nem állította, hogy ez a műfordító ne tudná pontosan ugyanolyan jól lefordítani, mint mondjuk egy fekete fordító. Itt muszáj egy kicsit kitekinteni az eseménynek a szimbolikus voltára. Tehát itt nem csupán, egyébként érdemes megjegyezni, most utána néztem, konkrétan eddig összesen 4 elnöki beiktatáson, amerikai elnöki beiktatáson szerepeltettek költőt. Nem véletlenül talán mind a 4 demokrata elnök volt. Kennedy, Clinton, Obama és most Biden, a 4. elnök, aki úgy gondolta, hogy egy ilyen szimbolikus eseményen, egy ilyen meghatározó történelmi eseményen, mint egy elnöki beiktatás Amerikában, szerepeltetni kellene egy költőt, ami ugye eleve egy szimbolikus döntés. Tehát ezzel eleve egy piedesztálra emelem magát, az irodalmat, a szó erejét, azt, hogy valaki költőként egy ilyen térben, egy ilyen politikai kontextusban megjelenik, az egy nagyon fontos állítás. Az egy statement az éppen inaugurálódó, felavatódó elnök részéről, ami már eleve nagyon sokat elmond arról, hogy ő mit gondol a világról, és például a művészetnek, mint olyannak, milyen szerepet szán. Tehát ez már önmagában nagyon ritka volt eddig, mondom, negyedik alkalom a Bidené. Tehát a döntés szimbolikus, szerepeltetem a művészetet, és azon belül az irodalmat. Még sokkal, nyilvánvalóan sokkal-sokkal szimbolikusabb, hogy egy női költőt választok. Korábban egyébként volt 2, az egyik híresen Maya Angelou volt, aki egy fantasztikus verset performált a Clinton beiktatásán, és volt még Elizabeth, most nem jut eszembe a neve, de ő is fekete és nő, Obama második beiktatásán szerepel. Tehát az is tehát egy amerikai elnökválasztási ceremónián az is nagyon szimbolikus, hogy fekete embert választok, és azon belül fekete nőt választok. Tehát azért mondom ezeket így végig, hogy muszáj ezekre ennek az egésznek a szimbolikus szférájára tekintettel lenni. Na most ebbe a szimbolikus térbe lép be ugye a holland fordító, aki egyébként nem mellesleg maga is egy nagyon, hát hogy mondjam, erősen kisebbségi helyzetben van, mint transznemű ember, és valószínűleg, noha nyilván először borzasztóan örült a feladatnak, megtisztelőnek érezte és kihívásnak érezte, mert azért ezt a fajta nyelvezetet, ami egyébként nagyon erősen be van ágyazódva, hogy ilyen szépen fejezem ki magam, az amerikai politikai beszédek retorikájába, így például, hát ha megnézzük a Gorman szövegét, nagyon erősen reflektál Martin Luther King I Have a Dream beszédére, és a King beszéde meg nagyon erősen épül a 100 évvel korábbi Gettysburgi Lincoln féle beszédre, és a többi, és nem akarom ezt nagyon hosszan most húzni, tehát ugye mondja a holland fordító, hogy hát kihívás lett volna ugye ezt a fajta retorikát híven visszaadni, de nyilván megoldotta volna, de azt hiszem, hogy ő is egy reflexiós sorozaton ment keresztül, hogy hirtelen ráébredt ennek a dolognak a szimbolikus voltára. Tehát nem arról volt szó, hogy jó, nyilván persze a kritika nyomán úgy döntött, és igen, azt hiszem, hogy tényleg úgy döntött, mert ráébredt arra, hogy itt most valami fontosabb dologról van szó, mint arról, hogy ő elég jó műfordító-e.
Ezen a ponton, bocsánat, hadd szóljak bele, azt hiszem, hogy ő pont azzal is érvelt, amikor retirált ebből a történetből, hogy ő neki nincs kellő műfordítói gyakorlata ehhez.
Egyáltalán nincs. Sem egyetlen egy műfordítása nem jelent meg, és nem is tud angolul.
Na ez a másik, hogy azt mondta, hogy az ő angol tudása sem elegendő ehhez, azért itt egy kicsit ugye megdöccen ez a dolog. Ezt akartam ellenevetni annak, amit Zsófi mondott, és hogyha már a versről beszélünk, ti milyennek gondoljátok ezt a verset? Minden társadalmi és politikai visszhangtól és egyébtől függetlenül szintiszta, hogy mondjam, esztétikai kategóriákban gondolkodva, milyennek vélitek ezt a verset?
Ez nem vers. Amit láttunk Joe Biden beiktatásán, az egy performance volt, amelynek volt egy szöveges része, amely versben íródott. Vers formában íródott. Ennyiben vers. Ennyiben egyébként én, ha kiadó lennék, akkor nem nagyon kapkodnék a kiadás joga után, maximum piaci szempontok alapján, de hát itt egy komplett vizuális és akusztikai elemekből felépítkező, és ahogyan a Zsófi elmondta, egy nagyon tágas kulturális kontextus, meg politikai kontextusba illeszkedő performance-ról van szó.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is.
Igen, szerintem abszolút vers. Tehát egyáltalán az, hogy mi az, hogy vers, az nem egy tisztázott kérdés. Tehát a vers attól válik versé, és ha én annak olvasom, akkor vers. Ha nem annak olvasom, akkor nem vers. Tehát én versként olvasom nagyon sok minden miatt. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy az esztétika és a politikai tartalom az nem feltétlenül fekete és fehér módon áll el szemben egymással. Tehát én azt gondolom, hogy vannak társadalmilag elkötelezett tartalmú versek, politikai versek, amelyeknek helye van a palettán. Másrészt azt gondolom, hogy technikailag is annyira érdekes, de versre jellemző technikákat alkalmaz, és rögtön erre mondanék egy példát, ami a mi témánk szempontjából is nagyon fontos, hogy a we, tehát az, hogy mi, hogy az hányféleképpen értelmezhető. Tehát a we, ahonnan beszél, tehát a beszélőnek a pozíciója egy mi, az egyrészt vonatkozhat, ha leszűkítem, Amerikának a színesbőrű afroamerikaiakra, de abszolút kitágítható az egész amerikai közösségre, és felfoghatjuk azt is, hogy mi demokraták, hiszen egy nagyon konkrét kontextusban hangzott el ez a vers, és nem nagyon lehet elvonatkoztatni attól, hogy mi a konkrét kontextusa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez igenis egy vers, de nem is tudom, hogy miért merül ez föl, mert tulajdonképpen akár vers, akár nem vers, mindenképpen egy nagyon érdekes és fontos statement sok tekintetben. Tehát nem tudom, hogy miért érdekes az, hogy vers vagy nem vers. Én versnek olvasom, a Lici ezek szerint nem, meg a Zsófi sem.
Én nem mondtam, hogy nem versnek olvasom.
Bocsánat, én dobtam be ezt a vers definíciót. Nem csak azt, hogy hát nem vagyunk a szavak emberei, tehát mondunk mindent, ami éppen eszünkbe jut. Vers-e a slam, mondjuk.
Azért van jelentősége, mert hogyha versként beszélek róla, akkor más kritériumokat alkalmazok vele szemben. Szerintem azért fontos, hogy ezt megkérdezte az Ági, mert a vita egy pontján elkezdtek arról beszélni az emberek, hogy ez egy rossz vers. Szerintem ezért érdemes róla beszélni, hogy itt nem csak a szöveg, tehát a szöveg az egy eleme volt ennek a performance-nak. És én sem állítottam, hogy egy vers ne lehetne politikus, csak azt állítottam, hogy ez egy performance volt, aminek a szöveg volt az egyik eleme.
Én is azt gondolom, hogy a performance része az nagyon fontos. Ez esetben egyébként egy kiadott formában manapság már nem okoz problémát, egy QR kóddal mondjuk a felvételt is biztosítani, hogyha a kiadó full service-t akar adni. De én egyébként, szóval nagyon, tehát én azért könnyű nekem ezt versként olvasni, mert nagyon könnyű felismerni azt a költészeti hagyományt is, nem csak a retorikai hagyományt, hanem azt a költészeti hagyományt, amit egyébként Whitman hozott be a 19. századi amerikai lírába, amivel ugye egyrészt behozta a szabad verset, mint formát, másrészt pedig ugye a fő témája maga Amerika volt híresen. Tehát tőle származik az a fajta áradó, hatalmas lélegzetekkel dolgozó, és Amerikára, a tájra, és az emberekre, és a politikára reflektáló költészet, amit aztán mondjuk Ginsberg folytat az 50-es, 60-as években, vagy még közte Williams, tehát egy nagyon jól felismerhető költészeti hagyományból és retorikai hagyományból építkezik, tehát nekem nem okoz problémát ezt versként olvasni, vagy annak felismerni. Én azt hiszem, hogy az idegenkedők részéről legalábbis én főleg azt olvastam érvként, hogy hát rettentően patetikus és bombasztikus, és tehát, hogy ez a fajta beszédmód kvázi passé és kiment a divatból, csak megint csak attól függ, hogy honnan nézzük. Mert az amerikai hagyományban egyáltalán nem ment ki a divatból, és adott esetben ugyanilyen idegenkedve olvassák mások a mi mondjuk 19. századi költészetünket, amelyben meg van mondva, hogy itt élned, halnod kell, és a nemzet ez, a nemzet az. Ezt például egy angol költő adott esetben végtelenül furcsálkodva olvassa, mert hát egy teljesen másfajta kulturális és politikai hagyományból dolgozik, ahol föl sem merül az ítélned, halnod kell, hanem természetesen mindenki szabadon mozog, amerre óhajt. Szóval azt hiszem, hogy az idegenkedések egy teljesen más tónushoz szokott, tehát hogy nincs benne irónia például. Igen, nincs benne irónia.
Mondjuk az alkalom ezt nem is igen tette lehetővé. Tehát az alkalom bombasztikus, igen, nagyszabású, teatrális, tehát persze.
Szimbolikus alkalom, hogy
szimbolikus, mondta, igen.
Pontosan, akik ilyen módon kritizálják a verset, azt gondolom, hogy ott tényleg talán probléma lehet az empátiának a hiánya. Tehát annak a pillanatnak az átérzése, ami egy pláne a Trump éra után egy demokrata elnöknek, egy egészen más politikát képviselő, emberszabású elnöknek a beiktatásakor egy fiatal afroamerikai költőnő elmond egy verset, amiben tematizál egy csomó mindent Amerikáról, a rabszolgasságról, a származásról, az identitásról. Tehát ezt nem átérezni, akkor ez egy probléma.
Igen, azt hiszem azon van a hangsúly, hogy nem csak elmondja, hanem elmondhatja. Tehát, hogy létrejön az a pillanat, ahol egyszer csak, és hát azért a rabszolgaság nincs olyan nagyon messze még innen, ahonnan nézzük ezt a helyzetet, és már ugye az első ilyen elképesztő alkalom nyilvánvalóan az Obama beiktatása volt, ahol hát nem akartak hinni az emberek a szemüknek, azok se, akik ott voltak, hogy ez megtörténhet ebben az országban. Tehát ez szóval ebbe belegondolni tényleg egy libabőrös dolog, és azt hiszem, egyébként a holland fordító is az egyik válaszában reflektál arra, hogy ő rájött, hogy, és én ezt teljesen elhiszem neki, hogy volt egy ilyen folyamat, ami végigment benne, hogy rájött, hogy az ő pozíciója az, ami, tehát nem feltétlenül az, hogy most ő fordított-e már, tud-e elég jól angolul, megfelelő embere a dologra, vagy a jobbra, hanem arra reflektál, hogy ő rájött, hogy igen, hogy azt lehet kritizálni, hogy ő, mint fehér, noha szintén kisebbségi, ami mondom az ő esetében egyáltalán nem mellékes, rájött, hogy ő nem teheti meg azt, hogy egy másik kisebbségben lévő csoportnak a helyébe lép. És ez is egy szimbolikus, tehát nem azt mondta, hogy én nem tudnám lefordítani, ezt nem tudjuk, hogy fordította volna le, hanem azt mondta, hogy én ezt most nem veszem magamra annak az ódiumát, hogy valaki másnak a lehetőségét és a helyét elvegyem.
Na és akkor mi a helyzet a katalán fordítóval, aki már lefordította, és akkor vették el tőle, szintén valószínűleg egy nemzetközi, hát addigra kialakult e körül az egész probléma körül egy hangulat, és akkor ugye az volt az érv, hogy az ő profilja, mármint a fordító profilja, nem megfelelő erre a feladatra.
Már mint hogy mit értünk profil?
Hát ő is férfi és fehér.
Nem tudom, hogy ennek melyik kötök járt utána, mármint a katalán vonal.
Ennek te jártál utána.
Én annyiban jártam utána, hogy egy katalános műfordító kolléganőmet kérdeztem meg erről, hogy úgy van-e, ahogy olvassuk az újságban, mert ezt az egész beszélgetést azzal kezdtem, hogy kicsit kipécéztem az egyik magyar nyelvű online portált, és már éltem a gyanúperrel, az Ubiolsz a katalán fordító esetében, hogy talán ott sem egészen úgy történt, ahogyan hozzánk eljutottak a hírek, de ő megerősítette, hogy igen, tehát, hogy a katalán kiadója, miután már ő megkapta és el is végezte a munkát, észbe kapott, és az előzmények hatására visszaléptette. És itt hadd utaljak vissza, szerintem nagyon fontos dolgot mondott a Miklós, amikor azt mondta, hogy ő kifejezetten haragszik a Möllenhof kiadóra, holland kiadóra. Én is azt gondolom, hogy mind a holland, mind a katalán kiadó esetében itt nem is az a kárhoztatandó, amit tettek, hanem amit nem tettek, nevezetesen teljesen reflektálatlanul álltak hozzá ehhez a feladathoz. Tehát nekik lett volna elsősorban a feladatuk, vagy most nem akarok rangsorolni, mert szerintem eredendően a Gorman ügynökségének, vagy a Gorman kiadójának is lehetett volna akár a feladata, vagy nekik is lehetne címezni ezt az észrevételt, hogy ha már láthatóvá tett Joe, vagy inkább Jill Biden egy fiatal fekete költőnőt ezen a bizonyos színpadon, akkor ügyeljenek arra, hogy amikor eladják a jogokat, akkor érvényesítsék azt a szempontot, amiről még eddig egyáltalán nem beszéltünk egyébként, pedig szerintem valami fontos. Nevezetesen, hogy szóhoz juthassák, pódiumhoz juthassák idézőjelben, publikációs lehetőséghez juthassák a nem fehér többséghez tartozó fordítókat. Ugyanis azt szerettem volna még elmondani, hogy szerintem itt vitatkozom én is Zsófival, mert valóban a Dölt cikke igenis felsorolta ezeket a hiányosságokat, amelyekről egyáltalán nem vagy nem lehetünk biztosak, hogy relevánsak nevezetesen, hogy mennyire tud angolul, meg mennyire tud műfordítani, valószínűleg megcsinálta volna biztosan jól, de kétségtelen tény, hogy Döl ezt a cikkében megemlíti. És amikor az Ági mondta, hogy többféle szempont keveredik egy kicsit ebben az érvelésben, abban teljesen igazat adok neki. Olyan szempontból volt szerintem nem eléggé poentírozott a Dőlnek a cikke, hogy szerintem mindannyian jobban jártunk volna, hogyha nem arról beszél, hogy le tudja-e fordítani Reinefeld ezt a szöveget, vagy nem, hanem hogyha arról beszélt volna, ami a voltak éppeni probléma, nevezetesen, hogy a műfordítói szakmában jelen van ez a homogeneitás, amit azt hiszem, hogy Ági említett először ebben a beszélgetésben, tehát hogy egy fehér, jó rész fehér politikai társadalomban oszlanak el ezek a feladatok, és alkalmas volt a Dölt cikke arra, hogy kiragadjanak belőle motivumokat, amelyek hatására aztán jobban fognak rákattintani a cikkre. Tehát olvastam a Döl eredeti cikkét, ugyanis az is egy érdekes adalék, hogy nem abban a formájában jelent meg a Volkskrantban, ahogy ő megírta, ugyanis egy másik címet adtak neki, és egy másik leadet, bevezetőt, vagy felvezetőt adtak neki, egy bombasztikusabbat, egy olyat, ami inkább arra megy rá, hogy fekete költőversét, fekete ember fordítsa, holott a Dőlnek. Nem ez volt a központi mondanivalója, ő az esélyadást hiányolta ebből a választásból, és szerintem jobb lett volna, hogyha erre is futtatja ki a cikkét.
Én nekem az az érzésem, hogy erre futott ki a cikk abszolút. Tehát, hogy a hangsúly, én pont ezt gondolom fontosnak a Dől cikkében, meg aztán az erők kialakult diszkurzusban is, hogy a hangsúlyokat nem vesszük észre, hogy a Dől is arról ír, hogy ez egy elszalasztott lehetőség. Ennek lett volna szimbolikája, akár csak magának a Gorman vers elmondásának a beavató ünnepségen, ahogyan ez Zsófi szépen elmondta, annak is lett volna egy szimbolikus jelentősége, egy szimbolikus kéznyújtás, ahogy ő írja, a színes műfordítók felé, akiknek a kompetenciáját tulajdonképpen azonnal kétségbe vonják, mert rögtön beágyazzák abba, hogy politikai correctness miatt olyanoknak adunk feladatokat, akik erre tulajdonképpen nem is alkalmasak. És ezzel le van söpörve az egész, tehát eleve abból indulnak ki, mint hogyha marginalizált csoportok tagjai hiány lennének a szakmai kompetenciának. Ami hát egyáltalán nincs így, az úgy van valóban, hogy a marginalizált csoportok tagjai kevésbé tudnak hozzájutni a tudáshoz. Az igaz?
Nem egész értem, hogy kik mondják, hogy a marginalizált csoportokból lévőknek nem lehet szakmai kompetenciája.
Azok mondják, tehát, hogy akik azt gondolják, hogy mind a pozitív diszkrimináció, mind pedig a politikai korrektség az eleve tulajdonképpen hátrasorolja a szakmai hozzáértést, és más szempontokat vesz előre. Ezt ezek mondják.
Nem tudom, nekem ez egy kicsit túl általánosító megfogalmazásnak tűnik, mert engem nagyon sok minden irritál a politikai korrektségnek a szélsőséges dolgaiban, de mondjuk én abszolút nem gondolom, hogy egy bármilyen háttérrel rendelkező embernek ne lehetne nagyszerű műfordítói vagy bármilyen kompetenciái. Azt én, ha már kicsit nálam a szó, akkor megragadom, hogy tehát azzal én abszolút egyetértek, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozni kell, akár magyar viszonylatban is, például azon gondolkozni, hogy nálunk van ilyen megkülönböztetés, mondjuk egy cigány fiatalnak, aki érez magában kedvet, tehetséget, érdeklődést a műfordítás iránt, milyen esélye és lehetősége van, hogy műfordítóvá váljon, és ha azzá is vált, hogy munkát kapjon. Tehát, és ilyen szempontból ez nagyon jó, ez a ez az egész ügy, hogy ezekre rávilágít, akkor, hogyha ezen az úton végigmegyünk és levonjuk majd a megfelelő konzekvenciákat, és hogy mit tehetünk, hogy javuljon a helyzet, amennyiben javítani kell. Én sejtem, hogy valószínűleg javítani kell. Viszont én visszakanyarodnék még kicsit oda, amit Lici is mondott, utalt rá, tehát hogy akármit is mondunk, és hogy milyen elszalasztott helyzet, de úgy érzem, hogy akkor is a végén azok csattant ez az egész, akik a legkevésbé tehetnek róla, mert ugye az amerikai kiadó nem támasztott ilyen szempontokat, és amikor mondjuk Rheinfelddel pályáztak, vagy Rheinfelddel a munkára, akkor nem mondták, hogy hát bocsánat, nem jó, mert ez egy jó, ez egy lehetőség arra, hogy egy mondjuk egy afrikai származású holland fordító kapja a munkát. Sőt, a Rheinfeld azt írta a cikkében, amiben bejelentette, hogy visszavonul, vagy hogy visszaadja ezt a megbízást, hogy a Gormanék miután kipattant az ügy, utána még megerősítették, tehát ők azt írták ki a közösségi médiában, hogy ők változatlanul bíznak a Rheinfeldben, és támogatják. Tehát még akkor sem mondták azt, hogy még egy fél mondatot sem volt arról, hogy hát lehet, hogy ez igaz volt, de hanem azt mondták, hogy teljesen kiállnak mellette. A saját kiadóját én nem láttam, lehet, hogy volt ilyen, de én nem láttam. Ugye hát én angolul tudtam nagyjából olvasni, amik megjelentek, mert én angolul tudok, hogy ők bármilyen szinten azt mondták volna, hogy hú, ez egy jogos felvetés, erre nem gondoltunk, és hanem csak az volt, hogy hát megköszönjük akkor a Rheinfeldnek, hogy visszavonult, és akkor majd gondolkozunk, hogy akkor olyan megfelelő fordítót találjunk. És azért változatlanul ebben a történetben benne van az, hogy akár tehát a Rheinfeld és a katalán fordító konkrétan, akik megszívták ezt, bocsánat, hogy így mondom, tehát rosszul jártak, mert ugye a holland kiadó ugyanúgy kiadja, a katalán kiadó ugyanúgy kiadja, megkapják a pénzüket, az amerikaiak megkapják a pénzüket, és valahol senki nem állt fel, hogy azt mondta volna, hogy bocs, tehát akkor, hogy felelősséget vállalt volna a Rheinfelden kívül bárki ezért a történetért, és mint látjuk, ugye a Németországban ott már az volt, hogy valami háromfős csapatnak adták a munkát, amiben volt menekült hátterű, ilyen-olyan hátterű, és én nem tudok németül, de akikkel németesekkel beszélgetem, nem tudom, te Lici olvasta, de már a német fordítást, de ők azt
mondják, nem olvastam, a kritikát olvastam.
De sokkal azt így mondják, hogy bizony nem lett olyan jó, tehát, hogy mégiscsak oda jutok ki, hogy szerintem egy fordításnál akkor is a legelső szempontnak, mint fordító azt mondom, annak kell lenni, hogy a fordítás jó legyen, minden más jöhet utána, hogyha lehet, tudjuk biztosítani, hogy valószínűleg jó fordítás legyen, és akarunk egy ilyen gesztus is gyakorolni, akkor lehet, de ha már ezt akkor az a ponton lehetett volna, nem tettük meg, tehát amikor az egész elindult, hogy mondjuk mi vagyunk a holland fordító, és szeretnénk ezt hollandra fordítani, és akkor nem tettük meg, hogy azt mondjuk, hogy na, akkor egy ilyen fordítóval indulunk, akkor én azt gondolom, hogy utána vállalni kéne ezért a felelősséget, hogy akkor mi döntöttünk rosszul.
De nem jártak volna jól vele. Tehát, ha beleállnak a helyzetbe, még inkább rajtuk csattant volna az ostor, a fordítón is, és a kiadón is. Tehát, szóval egy ilyen pozícióba belemerevedni, az csak veszteséget tud hozni minden oldalnak.
Azon és kívül, én azt gondolom, hogy a Rheinfeld jól rosszul. Szerintem jól jött ki a Rheinfeld.
Jól jött ki.
Neki ez egy többlet, bármilyen furcsa, de biztos vagyok benne, hogy átélt valamit, amit igen. Például én kicsiben átéltem. Tehát, hogy eljutottam az elutasítás, a tagadás és a felháborodás fázisából egy olyan fázisba, amiben ezt át tudtam élni, és meg tudtam érteni, mert bocsánat, hogy ilyen személyes sikertelenem, de valami ilyesmi történhetett Rheinfeld, és bocsánat, hogy a szabadba vágtam, Zsófi.
Nem, ez pont erről van szó, hogy azért fontosak ezek az események, vagy esetek, mert tematizálnak valamit, ami esetleg segíthet bizonyos embereket végig gondolni ezt a problémát, és adott esetben nem csak a saját, vagy a saját kultúrájuk szempontjából, hanem egy picit más perspektívából is, és ezek az esetek hangot adnak bizonyos, sőt, láthatóvá tesznek, mint ebben az esetben. Ez egy nagyon, hogy mondjam, nem csak a performance volt vizuális is, hanem a probléma volt vizuálisan is tematizálva azzal, hogy ezt a 21 éves fekete lányt odaállították. Tehát ez egy vizuális reprezentációja egy problémának, ami egy hiány.
Nem hiszem azt, hogy most más tekintetben sem szívták meg, tehát sem a Reinefeld, sem a portugál fordító, hiszen nekik mindig lesz egy következő lehetőségük. Tehát ők egy hatalmi pozícióban vannak, ha úgy tetszik, tehát ez egy eurocentrikus, fehér eurocentrikus megközelítés a dolognak. Arról van szó, hogy Hollandiában sajnos létezik strukturális rasszizmus. Létezik strukturális diszkrimináció. Tehát az alsó szférákban nem, már nem, illetve elég sok eredményt elértek, de a fontos pozíciók betöltésében igenis hátrányban vannak a színesbőrű bevándorlók. És annak van itt most az ideje, hogy amellett érveljünk, és amellett álljunk ki, ha úgy tetszik, hogy kapjanak lehetőséget a jövőben azok, akik rendszeresen, strukturálisan nem kapnak lehet. Mi nem erről beszélünk, hogy ezek nem kapnak lehetőséget. Mind a portugál fordítónak, mind Reinefeldnek megvan az a puvárja, hogy majd ők írnak tovább, meg fordítanak, semmi probléma. De most ebben a szimbolikus pillanatban talán nem őnekik kellene.
De bocsánat, csak közbevetőleg nem csak Hollandiában van strukturális rasszizmus, hanem Magyarországon is. Hát, és mivel mi innen beszélünk a problémáról, azt gondolom, hogy ezt érdemes azért szem előtt tartani, hogy azért kell erről, nem azért kell erről beszélni, mert hú, de zaftos nemzetközi botrány, hanem mert vannak következtetések, amelyeket le lehet vonni.
Szerintem mi még egyébként a strukturális rasszizmustól idébb vagyunk, ha szabad így fogalmazni, mert ugye Judit vetette föl az elején azt, hogy itthonról nézve, egy teljesen homogén fehér közegből nézve, szerintem annak nem is igen van értelme, vagy értelmezhetősége strukturális rasszizmus, mert ez meg sem jelenik, mert az egész műfordítói szakma olyan végtelen homogén. De én azért abba vitatkozom, hogy itt a holland fordító is, meg a katalán fordító is jól járt, nem járt jól, hát végül is az egyiket a társadalmi nyomás késztette a hátralépésre, a másiktól pedig effektíve elvették ezt a feladatot, tehát én azért azt nem gondolnám, hogy ők olyan nagyon jól jártak volna. Miklós már nagyon régen akart valamit mondani, csak belefogtam.
Nem, Juditra akartam, bocsánat, szerettem volna reflektálni, de részben megtetted helyettem, tehát igen, az aki a Reinefeld, ahhoz képest jól jött ki belőle, az lehet, de azért mégse egy jó szituáció, és aztán Katalára, tehát azért mi is fordítók, hogy nem mondjuk azt, hogy amikor valaki lefordít egy kötetet, és utána azt mondják, hogy hát jó, kifizetnek neked, köszi, de ez nem fog megjelenni, hogy az jól járt, azért, mert majd lesz másik. Tehát azért ezt nem mondjuk. Azt mondjuk, és igen, ez nagyon helyes, hogy kapjanak, hogyha van ilyen probléma és struktúrális rasszizmus, akkor kapjanak lehetőséget. De akkor mondjuk azt, hogy mostantól, és nem ebben az egy esetben, hanem mostantól a kiadó ugyanúgy vegye figyelembe, és keressük ennek a lehetőséget, és ezt képviselni lehet, sőt kell. És én biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is vannak ennek bizonyos szempontból tanulsága is van azért valamilyen szintű rasszizmus, mint mondtam, lehet szerintem sokkal lejjebb van nálunk, tehát az, hogy egyáltalán egy olyan közegben ből érkező személy, mondjuk mondtam, ugye a szegény cigány közegből érkező személynek mennyire van esélye már a születése okán, hogy mondjuk műfordító legyen, de ettől függetlenül ennek nem az a megoldás, hogy ezt a konkrét munkát mondjuk elveszik a katalántól azért. Tehát ettől nem oldódik meg a rasszizmus. Az odáig jó, hogy ez fölhívja a problémára a figyelmet, és akkor ez a mi felelősségünk is, illetve az adott országban levő kollégáknak a felelőssége is, meg a kiadók felelőssége azért, mert mégiscsak ők vannak döntési szituációban, hogy akkor ez megváltozzon, de attól ez nem fog megváltozni, hogy a katalánnak azt mondjuk, hogy hát köszönjük a munkádat, itt a pénzed, de nem fog megjelenni.
Én azt gondolom, hogy igen.
Én sem értek ezzel egyet.
Egyszerűen tenni kell, tehát amíg nem történik meg az, hogy tevőlegesen történik valami, és megvan pöccentve a dolog, addig nem változik semmi, mert mindig még ez az eset még legyen meg, még mindig legyünk tekintettel az amúgy is pozícióban lévő társadalmi rétegre, és majd várjanak, még majd legközelebb. Tehát én azt gondolom, hogy ennek olyan urgency-je van, amit nem lehet már halogatni. És ez a két ember, ez megesett egyszer, de gondoljunk azokra, akikkel strukturálisan állandóan az esik meg, hogy mindig figyelmen kívül hagyják, hogy a sorban mindig hátul vannak, hogy nem veszik észre őket, negligálják, nem néznek rájuk, nem hallgatják meg a történeteiket, nem hallgatják meg a fájdalmaikat. Itt az idő, hogy mi pozícióban lévő többség, lépjünk hátra, és adjunk helyet ezeknek az embereknek, és ezt csak tettekkel lehet megcsinálni.
Szerintem a műfordítóknak az önképe kapott itt egy két nagyon nagy maflást. Tehát egyrészt mi, és most tényleg magunkról beszélünk, a műfordító szakmáról, hát én a magyarországit ismerem, meg egy kicsit a németországit, meg az ausztriait. Tehát van egy olyan önképünk, egy kollektív önképünk, hogy mi fordítók el vagyunk nyomva, háttérbe vagyunk szorítva, nem látszunk eléggé, nem szerepeltetik a nevünket, nem neveznek meg bennünket, harcolunk azért, hogy láthatóbbak legyünk, de összességében van egy elnyomottság érzés bennünk. És most jön egy olyan történet, ami azt üzeni nekünk, hogy kiváltságosak vagyunk. És ez egy nagyon nagy pofon. A másik, ami szintén az önképünkhöz tartozik, hogy mint irodalommal foglalkozó emberek, akik ráadásul egy a miénktől többé-kevésbé távoleső kultúrát, hogy is mondjam, közvetítünk a saját kultúránk felé, mi eredendően empatikusak vagyunk, érzékenyek vagyunk, nyitottak vagyunk a másságra. Másképpen nem is tudnánk dolgozni. És most megkaptuk azt a pofont, hogy nem voltunk elég nyitottak, hogy nem vettük észre, hogy mi is tulajdonképpen részesei vagyunk ennek a rendszernek. És szerintem a felháborodásban tulajdonképpen egy kicsit olyan, mint a gyász folyamatában a tagadás, az egy viszonylag kezdeti stádium, hogy mi ezt tagadjuk. Nem, mi érzékenyek vagyunk, mi elnyomottak vagyunk, és nem pont minket izélgessenek amiatt, hogy nem vagyunk elég érzékenyek, és eléggé,
Történetesen szerintem a maflás a műfordítói szakma egészét tekintve a kiadók részéről érte, én úgy látom, mert hiszen ez a kompetencia és ez a döntés a kiadók kezében lett volna, hogy hát tessék felelősen gondolkodni arról, hogy kinek adunk egy műfordítói feladatot, és miért. Milyen megfontolások vannak ebben az ügyben? Ez szerintem ez egy vagy ügynöki maflás, ha úgy tetszik.
Biztos vagyok benne, hogy ez az ügy arra jó volt, hogy legközelebb, amikor nem csak úgy egy mindennapi fordítás esetben, hanem amikor egy ilyen kiemelten szimbolikus valamiről van szó, akkor majd az a kiadó igenis alaposabban végig fogja gondolni. Tehát ők is kaptak maflást.
Hollandiának egyébként egy nagyon hosszú gyarmati múltja van. A gyarmati múlttal való szembenézés eléggé későn érkezett meg, gyakorlatilag pár évvel ezelőtt indult meg, és amikor ez a Black Lives Matter mozgalom is elindult, és elkezdték döntögetni a szobrokat, akkor egyszer csak észbe, hogy jaj, hát nálunk is vannak olyan szobrok, akik gyarmatosítókról készültek, és akkor tulajdonképpen mi a mi viszonyunk ehhez. Tehát, hogy Hollandiában ezek a viták állandóan jelen vannak.
Abból a szempontból is szerintem nagyon fontos egy ilyen eset, vagy vita, mert azt tapasztalom, hogy általában az úgynevezett többséghez tartozók többsége egyáltalán nincs tudatában annak, vagy nem reflektál arra, hogy ők többségi helyzetben vannak. Tehát ez számtalan esetben kiderült például egyetemi órák alatt, hogy az ott ülő homogén módon fehér többségükben hogyha csak a magyar hallgatókat nézem, fehér hallgatók, hogyha megkérdezi őket az ember, hogy gondoltak-e magukra úgy, mint többség, mint hatalmi pozícióban lévő többség, mindenki egyhangúan azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy eleve ez a gondolat, mert ugye mindenki azzal van elfoglalva, hogy neki milyen ügyes, bajos dolgai vannak, vagy nincs elég pénze, vagy nem tudom, de hogy másokhoz képest ő egy hatalmi pozíciót képviselne, az nem hogy abszurd, hanem föl sem merül. Vagy ha megfordítva kérdezi az ember, hogy érezte már magát bármikor is kisebbségi helyzetben, arra is nagyon sokszor azt mondják, hogy nem. Mert nem is, szóval, hogy mondjam, nem így fogalmazódnak meg a helyzetek, hanem
de ez a homogén kultúrából származik.
Igen, pontosan.
Ez szerintem egyáltalán nem meglepő.
Igen.
Most visszaterelnélek benneteket, úgyis, mint műfordítókat, a dolognak a szorosabban vett szakmai részére. Most megint Dől megfogalmazására hivatkozok, aki ugye azt mondta, hogy itt egy elszalasztott esély van. Na most mi itthon magyar műfordítók, vagy hát a magyar kultúra szereplői, hogyha szándékunkban áll, vagy egy magyar kiadónak szándékában áll ezt a verset, illetve ezt a kötetet megjelentetni, erről persze tudunk mindenfélét, de ne szaladjunk előre, akkor ti ebben milyen álláspontot képviselnétek, hogy kifordítsa ezt le? Vállalkoznátok-e rá, vagy ki volna az a megfelelő és ígéretes műfordítói személyiség, vagy az az ideális műfordítói alkat, vagy személyiség, aki ezt képes volna megoldani? Nem számítottam ekkora csöndre.
Hát úgy hallottam.
Hát én megírtam azt hogy végén, hogy szerintem mi lenne az ideális megoldás, hogy azért hallgatok ilyen mélyen, mert aztán az is lett. Úgy tűnik, vagy az lesz, de
akkor mondtad
Ági, hogy ne szaladjunk, vagy ne...
Nem baj, akkor kezdjük ezzel, és akkor mondd el, Lici, hogy ez...
Mert nekem ez volt a, hogy mondjam, én ide konkludált az én, hogy is mondjam, nem tudom, ilyen, ez a párfordulásom, ami végbe ment bennem, amikor a történetet átgondoltam, meg egy kicsit hozzáolvastam azt, amíg nem ez a leegyszerűsítő, meg eltorzító olvasat, hogy hát akkor viszont analógiás alapon milyen klassz lenne, hogyha egyébként akkor még nem tudtam, hogy teamben fordítatják a németek, és sajnálom, hogy legalábbis a kritikusok szerint rossz lett az eredmény, mert ezzel az eredmény lehetett volna jó is, zárójel bezárva. Tehát ugye az jutott eszembe, hogy hát akkor nézzük meg, hogy ez emeljük ki, mert ez is nagyon fontos, ezt már korábban akartam mondani, hogy most egy picit lett egy olyan, hát, kicsit van egy ilyen hiszterizált olvasata is ennek a történetnek, hogy mostantól aztán minden műfordítással kapcsolatban föl fog merülni a mély és a can problematikája, tehát, hogy le tudod-e fordítani, és szabad-e neked lefordítani ezt az adott művet, holott biztos vagyok benne, tehát, hogy mindenkit szeretnék megnyugtatni a magyarországi könyvkiadás nevében, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Amanda Goldman-nek a beiktatási beszéd az egy abszolút külön ügy. Tehát szerintem azért lett volna jó, hogyha a kiadók ennek megfelelően és reflektáltabban foglalkoznak ezzel a dologgal, mert ez nem egy általános gyakorlat, ez egy nagyon jó gesztus lett volna, vagy lehetne, hogy megnézzük, hogy akkor mi van akkor, hogyha egy Magyarországon marginalizált kisebbség képviselőit eresztenénk rá erre a szövegre, egybekötve egy ilyen edukatív funkcióval, és akkor ez volt az én avaslatom, hogy például tehetséges roma fiatalok, nyilván professzionális műfordítói segítséggel egy workshop keretében próbáljanak meg kezdeni valamit. Nézzék meg, hogy tudnak-e valamit kezdeni a szöveggel. Egyébként szerintem itt kezdődik a dolog, tehát az is egy érdekes kérdés. Lehet, hogy nem lesz belőle műfordítás, vagy lehet, hogy nem lesz belőle jó szöveg, de az az első kérdés, hogy tudnak-e kezdeni valamit azzal a fajta pátosszal, ami a Gorman szövegében benne van. Tudnak-e vele azonosulni?
De bocsánat, ez nem egy nyelvi kérdés, alak, most nem a pátosz, hát azért pátosz egy érzés, tehát lehet, az irónia is fordítható, a pátosz is fordítható, ez egy nyelvi kérdés szerintem, nem? De egyébként még egy kérdés, még egy
próbálkozás.
Ti hisztek a közösségi alkotásban? Már ami a írás, meg a műfordítás.
Én abszolút hiszek abban.
Ulisses újrafordítását tudom példának hozni, egy négy tagú tím készítette. Létezik, abszolút létezik. Nem
Én tudom, hogy létezik. Én azt kérdeztem, hogy ti hisztek-e benne.
Hogy eredményes?
Hát, hogy egy érvényes, autentikus, valóságos alkotás jön abból létre.
Én magam is fordítottam egy valaki mással ketten egy regényt, és én nagyon megvagyok. Hát mondjuk nem én vagyok a hivatott eldönteni, hogy ez mennyire jól sikerült. Egy tanítványommal együtt csináltuk. És én azt gondolom, hogy még 100 000-szer többször elolvastuk a könyvet egymás fordításai keresztül, tehát sokkal tudatosabban, amikor összefésültük és megbeszéltük a problémákat, akkor sokkal tudatosabban viszonyultunk a szöveghez, mint hogyha magányosan csinálja az ember, amikor egy kicsikét az is van, hogy teljesen a saját világába süppet bele, és néha már nem látok ki a saját peternyeim és paneljeimből, mindig, hát van egy mechanizmus, amit az ember érez, hogy mindig ugyanúgy csinál ez. Valószínűleg nem jó. Úgyhogy nekem nagyon nagy élmény volt.
Miklós, te mit gondolsz?
Alkotásban mindenképpen, abban voltak jó élményeim közös alkotói folyamatokban, ha az ember megtalálja megfelelő alkotópartnereket. A fordítás az, hogy nem tudok hozzászólni, hogy amikor olyan kötet volt, amivel többen fordítottunk, az vagy arról szólt, hogy hát idő kevés volt, és ezért felosztottuk, és ezek általában azért non-fiction, tehát nem művészeti alkotások voltak. És nem az volt, hogy azt a szöveget fordítottuk ketten, hanem én ezt a részét, a másik részét. Vagy novellás kötet volt, mondjuk úthoznám volt ilyen, hogy bizonyos novellákat én fordítottam.
Az nem ér.
Úgyhogy nem tudom, olyan szinten működik, hogy például van olyan műfordító kolléga, konkrét az Abudán Katéval nagyon jobban vagyunk, és szoktunk egymásnak segíteni, hogyha valaki elakad egy-egy résszel, és ez nagyon jól működik, de olyan, hogy egy komplet könyvet együtt fordítottunk, olyan nem volt, tehát az van, hogy működhet, de konkrét tapasztalatom azért erről nincs. Viszont ha szabad még az első kérdésre is reflektálnék, mert az előző kérdésedre, hogy kivel fordítottuk volna, vagy mit gondolnánk jó megoldásnak, hogy én azért sajnos én nem tudok kiborulni a műfordító bőrömbe, és én itt is azt gondolom, hogy az első szempontom, ha mondjuk én lennék egy kiadó, az lenne, hogy én gondolom, hogy ki az, akit ismerek, és azt gondolom, hogy jól le tudna egy ilyen szöveget fordítani, és utána nézném meg, hogy mondjuk van X nevem, hogy ezek közül ki az, aki mondjuk megfelel esetleg olyan más szempontoknak is, hogy ennek a körítését is hozza, tehát hogy mondjuk akár egy kisebbségi származás, vagy ilyen valamilyen szempontból, bár ugye látjuk, hogy az sem mindegy, hogy milyen kisebbséghez tartozik az illető. Esetleg az tényleg lehetne, hogy ha nagyon akarjuk, hogy mondjuk vannak roma költők is, és nagyon jók, hogy köztük körülnézni, mert én ezt el tudom képzelni, tehát hogy működhet, hogyha valaki egy jó költő, jó tollú költő, még hogyha nincs is fordítói tapasztalat, azért valószínűleg tud mit kezdeni egy verssel, hogyha ismeri a nyelvet, vagy valaki segít neki. De szerintem akkor is az elsődleges szempont az, hogy biztos legyek benne, vagy amennyire lehet biztos legyek benne, hogy egy jó fordítás fog születni, már nyilván semmiből se lehetünk 100%-ig biztosak. És van olyan, hogy van mondjuk 10 szempont, és nem találok olyan embert, aki mind a 10 szempontnak megfelel. Csak azt figyeljön, hogy egyébként még mindig ebbe a diskurzusba, és kicsit még most is ilyen érzet van, mert most is eljutottunk oda, hogy jó, akkor a Gormant, akkor cigány fiatalok fordítani, és milyen jó, de hogy az egész szakmánkra nézve, akkor mik ebből a tanulságok? Tehát akkor nálunk van ilyen probléma, hogy a szakmában, hogy strukturális rasszizmus, vagy bármilyen kirekesztés, hogy ezt hogy tudjuk megvizsgálni. Tehát, hogy most megint eljutottunk oda, hogy jó, ez a konkrét műt, akkor cigányok fogják lefordítani, de nem érzem sehol, vagy nem látom a nyomát, lehet, hogy van ilyen, csak nem tudok róla, hogy akkor tovább lépjünk ennél, hanem hogy a szakmát kicsit átnézzük, hogy hogy működik ilyen szempontból.
Hát ezt...
Nem biztos, hogy mindig a rassz keretein belül
nem
feltétlenül elképzelni lehet például gender kérdés is, bár a műfordító szakon
látom, hogy ebben lenne. Tehát, hogy bárki felvetett bármelyik pontján ennek a vitának, nem csak itt most, hanem a, úgy általában a diskurzusban, jó, akkor nézzük meg, kérdezzük meg kiadókat, nem tudom, műfordítókat, akik nem jutnak munkához, hogy mi a helyzet, és hogyha rossz helyzet, akkor hogy tudunk tenni ellen, vagy mit csináljunk. Igen.
Hát már bocsánat, de én erre tettem kísérletet, bele is írtam a cikket, mert tudom, hogy egy kicsit vad a párhuzam, ugye amikor arról írtam, csak nagyon röviden, hogy Hertha Müller fordításommal kapcsolatban felvetődött, hogy miért nem egy erdélyi származású fordítja, aki jobban ismeri az ottani nyelvet, és én ezt egy érvényes érvnek tartom, nem biztos, hogy egyébként volt is rá példa, hogy aztán az egyik munkámat átadtam, ezt nem írtam bele a cikkbe, de átadtam az egyik Hertha Müllert egy erdélyi fordítónak, nem lett jó, de ez most mindegy, mert lehetett volna jó.
Lehet, hogy pont itt lenne érdemes összedolgozni. Tehát egy ilyen esetben, nem?
Igen, az a helyzet, hogy én azt látom, a kollégák nagy része tényleg föl van háborodva azon, hogy jön ahhoz bárki, hogy azt állítsa, hogy egy fordításnak színe vagy neme van. Tehát nagyon sokan vannak ezen a ponton, és olyan követelést is olvastam az egyik kollégától, hogy adjunk ki közleményt testületileg, amelyben elutasítjuk, hogy bárki fordítót a neme vagy a bőrszíne alapján kizárjanak a fordítói munkából, mert ez a fordított rasszizmus minősített esete. Tehát itt szerintem itt valaminek nagyon-nagyon-nagyon az elején vagyunk.
Az mindig nagyon jó, amikor a többség elkezd izgulni azon, hogy ma valamiből ki lesz zárva.
Igen, és hogy a Miklósnak a konkrét felvetésére reagáljak, hát én ezt szeretném folytatni természetesen szakmai körben ezt a beszélgetést, mert úgy lenne ennek értelme szerintem is. Én most azt látom, hogy van egy fáradtság. Tehát már azt hallom nagyon sok helyről, hogy jaj, már megint ez a Gorman, jaj, már ez megint ez a... már annyira unom. És én azt gondolom erről, hogy olyan, amikor fáradt vagy, akkor csinálhatod azt, hogy lefekszel aludni, meg csinálhatod azt is, hogy csinálsz egy fejenállást, mert attól egyrészt felfrissülsz, másrészt fordítva látod egy kicsit a világot. Tehát lehet, hogy ezt a baromi unalmas Gorman Reinevelt sztorit most már tényleg ideje lenne elbúcsúztatni abban az értelemben, hogy megnézni, hogy ez nálunk hogy van, és én egy nagyon parázs, és nagyon-nagyon sok fájdalmat a felszíre hozó vitára számítok, pont az amiatt, hogy bennünk van nagyon sok elnyomottság érzés.
Egyébként ezt hadd mondjam meg azért ezen a ponton, hogy azért az egy létező magyar kiadói gyakorlat, hogy mondjuk nemi alapon van egy olyan, hát most nem nevezem diszkriminációnak, de mondjuk a úgynevezett tipikus női regényeket azért egy kiadó általában előszeretettel adják női fordítóknak, ami szerintem réges-régóta létezik, ez egy ilyen kvázi hallgatólagos egyezmény, hogy
ugyanez vonatkozik
jobban jár a
kritikára. A kritikára ugyanez vonatkozik. Egy női szerző művét a esetek 80%-ában női kritikussal bíráltatják.
Aha. De hogy ez egy hallgatólagos egyezmény mentén, vagy nincs több kritikus, vagy mi van? Szóval...
Ebben is azért vannak szintek, tehát az egy dolog, hogyha mondjuk én férfiként nem kapok annyi női regényt fordítani, de egyébként sok munkám van, az más helyzet, mint hogyha feltételezem, hogy vannak olyan rétegek, akik nem jutnak el odáig, hogy fordítók lehessenek. Lehet, hogy nincs ilyen, csak tehát most sarkítom, csak tehát, hogy tényleg ezek a szintek, hogy ez is probléma, de nem biztos, hogy ez a legnagyobb probléma, hogy mondjuk a férfiak fordíthatnak-e női regényeket, mondjuk én fordíthattam női regényeket.
Én ezt csak egy példának hoztam, hogy azért ez egy létező fajta megfontolás, hogy úgy mondjam.
De akkor ezzel itt te ki lennél békülve, Miklós? Vagy erre gondoltál, amikor azt mondtad, hogy egy nagyon lényeges momentum kimaradt ebből a beszélgetésből?
Hát igen.
Vagy általában a diskurzusból?
Az a baj, hogy még nem látom, hogy lehetne ezt föltárni jól ezt a helyzetet, tehát hogy mik a lehetőségek. Például nekem is, amikor először felvetettem, hogy műfordító lennék 2000-es évek elején, mindenki mondta, hogy hát hú, borzasztó nehéz bekerülni a könyvkiadásba, és hogy szóba álljanak veled. És el tudom képzelni, hogy ha nekem ezt mondták, akkor mondjuk adott esetben mondjuk egy románnak esetleg még nehezebb lett. Aztán lehet, hogy nincs ilyen, és hogyha van három fordító, és abból az egyik roma is azt gondolják, hogy a legjobb, akkor ő kapja. Nincs előnye
nincs
a nem románnak.
De ez nem egy szakmai kérdés alapvetően, tehát, hogy egy ugyanolyan fehér, többségi férfi műfordítóként marhára nehéz bekerülni, és nem azért, mert fehér és többségi és férfi vagy, hanem mert ez egy kicsi szakma, és mert a kiadók a jól bevált, kipróbált kollégákkal dolgoztak.
Na nekem is ez ütötte meg a fülemet, amit Miklós mondott az egyik alkalommal, hogy azokat veszem előre, akiket ismerek, akikről tudom, hogy...
Tudom, hogy milyen munkát végeznek.
Igen, tudom, hogy milyen... Na de ezeknek a köre általában elég kicsi, és szóval gyakorlatilag mindenben ez működik, hogy nyilván könnyebb rögtön azt felhívni, akivel már 25-ször dolgoztam, és tudom, hogy minőséget produkál, mint esetleg plusz energiákat, vagy ne adj Isten pénzt, beletenni abba, hogy megkeresni egy speciális feladatra valakit, akivel esetleg addig még nem dolgoztam, vagy nem annyira ismerem.
Jó, akkor szerintem tényleg mondjuk el, hogy pontosan milyen fajta projektmunkában fog ez létrejönni, amennyit tudunk róla. Vici, pontosan mit tudunk? Tehát, hogy tudom, hogy csoportmunkában fog létrejönni, és hogy lesz egy ilyen mentor program is szerepet játszik benne.
Igen, amikor megjelent a cikk, aznap hívott fel Boldics Kriszta, aki a Van Helyed Alapítvány kuratóriumának az elnöke, azt hiszem, most a pozícióját azt nem tudom, hogy teljesen mindegy, hát ő csinálja. Ózdi-Ósz környéki, régebben hétestelepi roma fiatalokkal, illetve családokkal kezdett el dolgozni, már nem is tudom, évtizedekben mérhető ideje. És ők, a Van Helyednek van egy Budapesten, vannak tehetséges fiatalok, akiket ők elhoztak Ózdról, és budapesti gimnáziumokban tanulnak ezek a fiatalok, és hát ő egyből kapott az alkalmon, és egyből úgy gondolta, hogy neki van helye, illetve nekik van helyük ebben a projektben, és ezzel párhuzamosan felhívott, csak azért mondom ezt, mert ezt láttam, hogy a sajtóban is közzétették, tehát ezek szerint ez nem üzleti titok, megkeresett az Open Books viszonylag újonnan alapított kiadó képviselője, aki pedig azt mondta nekem, hogy azért örült annak a cikknek, ami a Revizorban megjelent, mert ő teljesen függetlenül tőlem ugyanerre jutott a Goldman ügy kapcsán, tehát a Goldman holland fordítójának a visszalépés az egész úgy kapcsán arra jutott, hogy nézzük meg, hogy meg lehet-e csinálni egy ilyen projekt keretében, és hogy nekem van-e ötletem, és mondtam, hogy hát már tulajdonképpen ez az ötlet, ez már van egy ideje, és nem is az enyém, hanem Boldis Krisztályé, és összehoztam őket, illetve van egy kollégánk, aki pedig angolos műfordító, gyakorlatilag két nyelvű, ahogy így látom rajta, és ő lesz tulajdonképpen mentorként, tehát szakmai mentorként része ennek a projektnek. Úgyhogy ha ez így ahogy van, megvalósul, az egy fantasztikus dolog szerintem.
Hát akkor nevezzük meg, most már az Open Books-nak csináltunk reklámot.
Azért nem mondtam, bocsánat. Igen, Dányi Dánielnek hívják a kollégánkat, és csak azért nem mondtam a nevét, mert egy kicsit bizonytalan vagyok, hogy akkor az ő megállapodásuk is fixel, vagy véglegesítődött-e ebben. Nem vagyok 100%-ig biztos, de úgy tudom, hogy ha informálisan is, de megállapodott a kiadóval.
Jó, hát akkor azt hiszem, hogy érdeklődve várjuk a magyar kiadást, vagy a magyar fejleményeket, és én köszönöm szépen nektek, hogy részt vettetek ezen a beszélgetésen. Önök a Revizor szakmai beszélgetés sorozatának egy újabb darabját látták. A vendégeim voltak Gera Judit, Bán Zsófia, Nádori Lídia és Kövesdi Miklós. Köszönöm szépen mindenkinek!